Decemberben is nőtt a kiskereskedelem, 1,8%-kal bővült az egy évvel korábbihoz képest, áll a KSH jelentésében. Nyilatkozott a Híradónak Simon Gábor, Mesterházy Attila helyettese, holnapra ígér tájékoztatást külföldi számláiról. Történelmi hosszúságú 65.000 kilométeres utat tett meg, megérkezett az olimpiai láng Szocsiba. Jó napot kívánok! A magas novemberi növekedés után decemberben ismét emelkedett a kiskereskedelmi forgalom. Ezúttal 1,8%-kal az egy évvel korábbihoz képest, áll a KSH jelentésében. Az üzemanyag eladás nőtt, a leginkább majdnem 5%-kal többet tankoltunk, mint 2012 utolsó hónapjában. Az élelmiszereknél 0,4%, az egyéb termékeknél 2,7%-kal nőtt a forgalom a 2012 decemberéhez képest. Elemzők szerint a háztartások fogyasztása a rekord alacsony inflációnak és az adóváltozásoknak köszönhetően látható élénkülésnek indult, és ez a tendencia a reálkeresetek emelkedése miatt várhatóan idén is folytatódni fog, ami megalapozhatja a tartós gazdasági növekedést. Megkapták az első a családi adókedvezménynek köszönhetően megemelt fizetésüket a kiskeresetűek, mondta a nemzetgazdasági miniszter. Varga Mihály emlékeztetett, ettől az évtől kezdődően a kiskeresetűek az adókedvezményt már a járulékaikban is érvényesíteni tudják. Azok a családok, ahol három vagy több gyermeket is nevelnek, az intézkedés nyomán idén akár két havi fizetésüknek megfelelő összeggel vihetnek többet majd haza.
2014-től a kiskeresetű családok adócsökkentésével újabb 50 milliárd forint marad a családok zsebében. 2014-ben a családi kedvezmény összesen már 230 milliárd forintot hagy a gyermeket nevelő munkavállalóknál.
Nagyot erősödött a forint a fontosabb nemzetközi devizákkal szemben. A reggeli 309 forintos nyitás után délelőtt 307 forinttal jegyezték az eurót. Egy dollár 227, egy svájci frank pedig 251 forintba került. Néhány nappal ezelőtt még problémásnak találta Paks bővítését Józsa István, tegnap pedig már arról beszélt a szocialista politikus, hogy nem is a bővítéssel van problémája, hanem azzal, ahogy a kormány előkészítette a megállapodást. Rogán Antal szerint az MSZP lelepleződött Paks ügyben, mert kiderült, hogy szocialista politikusok 2010-ig anyagi hasznot húztak az atomerőmű működéséből. Józsa István cége 2000 és 2010 között több mint 6,5 milliárd forintnyi megbízást kapott a paksi erőműtől.
Az árbevétele származott a paksi atomerőmű működéséből. Képviselőtársamnak.
Térjen magához.
Akkor ő pontosan nem számított árbevétel a cégének?
Térjen magához.
Rendre utasította Józsa István MSZP-s képviselő két hete kereszténydemokrata vitapartnerét az Echo TV műsorában, amikor szóba került az, hogy mennyi árbevétele volt a szocialista politikus cégének a paksi erőműtől származó megrendelésekből. Azóta kiderült, összesen 6600 millió, vagyis valamivel több mint 6,5 milliárd forintnyi megbízást kapott 2000 és 2010 között Józsa István Kft.-je. A 2003-ban megjelent vagyonnyilatkozatában jól látható, hogy a szocialista politikus 42%-ban volt a tulajdonosa a Kft.-nek, bár 2002-ben kiszállt a cég vezetéséből, de továbbra is megmaradt a tulajdon része egészen 2010-ig. A Hír 24 hírportálnak adott interjúban az MSZP-s politikus azt mondta, hogy a több mint 6,5 milliárd forintos megrendelés az csupán évi 600 millió forint, majd hozzátette, hogy aki ért hozzá, az tudja, ez nem sok. 6,5 milliárd forint 10 évre visszaosztva napi 1 millió 666.666 forint. Az interjúban Józsa István arról is beszélt, szerinte nem azért kapott megbízást a cég 2010 előtt, mert ő szocialista képviselő, hanem, idézem, mindig szigorú versenyben győztek.
A paksi atomerőmű kapacitását egy átfogó fejlesztéssel megkétszerezzük.
Gyurcsány Ferenc 2009. februárjában még miniszterelnökként kérte az országgyűlés támogatását a paksi bővítéshez. 2009. áprilisában Józsa István, a Környezetvédelmi Bizottság tagjaként azt mondta, hogy az atomenergia környezetbarát megoldás az igények kiszolgálására, és hogy a paks bővítéséről szóló előterjesztés összhangban van az energiakoncepcióval. 2009-ben Józsa Istvánt nem csak szakpolitikusként foglalkoztathatta a paksi erőmű, illetve a bővítés ügye, hiszen akkor már 9 éve élt a cége és az erőmű közötti több milliárdos szerződés.
A probléma a bővítéssel van.
És néhány nappal ezelőtt már problémásnak talált a Paks bővítését. Józsa István cége most már nem áll szerződésben az atomerőművel, a vállalkozást azóta már eladta és fel is számolták.
Én csak az Orbán kormány döntés előkészítését kritizálom.
Kedden pedig már arról beszélt a szocialista politikus, hogy nem is a bővítéssel van problémája, hanem azzal, ahogy a kormány előkészítette a megállapodást. Józsa István azt is elismerte, hogy az általa vezetett cég a megrendeléseinek több mint a felét a paksi erőműtől kapta.
Tényleg a mérnökirodánknak konkrét fontos munkái voltak a fejlesztésbe. A mérnökiroda, illetve ez a fejlesztő cég 2001-re érte el a csúcspontját.
Egészen pontosan 6 milliárd 607 millió óka volt arra 2010-ig, hogy teljes szívvel támogassa a paksi atomerőművet.
A Fidesz frakcióvezetője szerint az MSZP lelepleződött Paks ügyében. Rogán Antal szerint kiderült, hogy szocialista politikusok 2010-ig anyagi hasznot húztak az atomerőmű működéséből.
Mindezekről a szerződésekről nyilvánvalóan tudott Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon is, hiszen elég nagyok ezek a szerződések, 6 milliárd 607 millió forint, hogy ezekről az akkor hivatalban lévő kormányfő értesülhessen.
A Fidesz frakcióvezetője szerint a szocialista párt 2010 utáni pálfordulása az atomerőmű bővítés ügyében teljesen hiteltelen.
Józsa István szerint a paksi bővítés ügyében Rogán Antal csak személyeskedik, és így próbálja elterelni a figyelmet a lényegről, vagyis arról, hogy szerinte a kormány egy titkos szerződéssel 100 évre előre meghatározza az ország energiapolitikáját. Közben a Magyar Nemzet azt írta, nem Józsa István volt az egyetlen baloldali politikus, aki hasznot húzott a paksi erőmű működtetéséből. Alap szerint Medgyessy Péter és Gyurcsány Ferenc érdekeltségében is volt olyan cég, amelyik sok milliós tanácsadói szerződést kötött az erőművel. Nyilatkozott a Híradónak Simon Gábor, a szocialista párt elnök helyettese, holnapra ígért tájékoztatást külföldi számláiról. A szocialista politikusról tegnap írta meg a Magyar Nemzet, hogy 240 millió forintnyi pénzt parkoltat egy osztrák pénzintézet számláján. Ez az összeg azonban eddig egyetlen vagyonnyilatkozatában sem szerepel Mesterházy Attila helyettesének.
Nincs mit mondanom, csütörtökön részletes tájékoztatást fogok adni, kérem ezt fogadják el, köszönöm
szépen. Mesterházy Attilával beszéltél meg telefonon?
Fogok még beszélni vele, köszönöm.
Ennyit mondott ma kora reggel Simon Gábor, amikor a Magyar Nemzet cikkéről kérdeztük. Simon Gábor 100 milliói, ilyen címmel jelent meg írás kedden a Magyar Nemzetben arról, hogy az MSZP elnök helyettese több 100 millió forintos vagyont parkoltat egy osztrák pénzintézet számláján. Azt részletezik, hogy a politikus 2008-ban két értékpapírszámlát nyitott Ausztriában, amelyekre 575 ezer eurót és 162.954 dollárt helyezett el. A lap információi szerint Simon Gábor osztrák betétszámlájának egyenlege októberben, mostani árfolyamon számolva, 240 millió 240 ezer forint volt. A külföldi számlán elhelyezett vagyont azonban eddig egyik vagyonnyilatkozatában sem vallotta be. Szombaton itt először az ügyről a Magyar Nemzet, akkor még név nélkül. Szanyi Tibor akkor annyit mondott, aljas próbálkozásnak tartja a cikket.
Nem szeretném megismételni, hogy min van tele az ilyen aljas próbálkozásokkal.
Vadai Ágnes Gyurcsány Ferenc pártjának alelnöke pedig azokat bírálta, akik egyáltalán beszámoltak az ügyről.
Az újságírásnak az egyik alja volt, ahol azt írták, hogy feltételezhető, hát nem tudjuk, lehetséges talán. Ilyen cikket bárki tud írni. A Magyar Televízió és a közmédia egyébként elég jó ebben, mert ahogy láttam a tegnapi híreket, sikerült azért ezt átvenniük.
Simon Gábor egy hete töltötte ki a vagyonnyilatkozatát. Ebben egy 97 és egy 120 négyzetméteres ingatlan tüntetett fel. Azt is írta, van egy balatonszemesi üdülője, és fele részben tulajdonosa egy soproni kiskertnek. A megtakarításai és befektetései rovatnál egy 6 milliós, 2,5 milliós és egy 1 milliós tételt vallott be. A vagyonnyilatkozat alapján 9 millió forintja van még pénzintézeti számlán, és 5 milliója más szerződés alapján. Vagyis összesen 22 millió forintnyi megtakarítást vallott be. Külföldi számláról és több 100 milliós vagyonról nem írt. Simon Gábor a szocialista párt legszűkebb vezetéséhez tartozik. Másfél hete az első sorban Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon között ült az MSZP nagygyűlésén. Korábban a második Gyurcsány kormány kormányban volt államtitkár, és 8 évig elnöke volt a párt válaszmányának. 2012 óta a szocialisták második embere, vagyis Mesterházi Attila helyettese. Simon Gábor Budapest egyik külvárosi részén a 18. kerületben országgyűlési képviselő. Jelen állás szerint ebben a körzetben indul áprilisban is az összefogás jelöltjeként. A baloldali pártok közös listáján a 12. hely az övé. A Híradó telefonon és személyesen is kerestek ebben a Magyar Szocialista Párt központját, hogy nyilatkozzanak. A párt egyik szóvivője délután csak annyit mondott, fognak nyilatkozni.
Fogunk róla nyilatkozni később, jó?
Este az MSZP egy közleményt adott ki, ebben azt írják, hogy a párt vezetésének kezdeményezésére Simon Gábor kedden azonnali hatállyal felfüggesztette párttagságát és valamennyi a pártban betöltött tisztségét. Az MSZP vezetése csütörtökre kezdeményezte a párt illetékes testületeinek összehívását, hogy meghallgassa Simon Gábort. Közben vagyonvizsgálati eljárás is indulhat Simon Gábor ellen. Az Országgyűlés Mentelmi Bizottsága erről levélben akarta értesíteni az MSZP-s politikust, de a levelet egyelőre nem vette át.
Ezt a levelet megkíséreltük délután, kora délután kiküldeni a parlamenti futárpostával. A lakás címén nem vette át, az MSZP kerületi irodája meg megtagadta az átvételt.
A Parlament Mentelmi Bizottsága ma is megpróbálja átadni a levelet a szocialisták elnök helyettesének. Ha 5 napig nem érik el Simon Gábort, akkor összehívják a parlamenti bizottságot, és ők döntenek az ügyben.
Simon Gábor ellen csalás és hamis magánokirat felhasználásának vádjával már büntetőeljárás folyik. A Pesti Központi Kerületi Bíróságra decemberben benyújtott vádiratban az áll, hogy az MSZP elnök helyettese 2008 és 2010 között munkaügyi államtitkárként több esetben ellenvégzett munkát igazolt egy pszichológusnak, akivel vezetői készségei fejlesztésére és tanácsadásra kötött megbízási szerződést. Az ügyészség szerint Simon Gábor 4 olyan napot is igazolt a pszichológusnak, amikor nem is volt Magyarországon. Az ügyben a pszichológus az első, Simon Gábor, aki mindvégig tagadta, hogy bűncselekményt követett el, a másodrendű vádlott. Nem tudta megmondani az MSZP szóvivője, hogy honnan származhat a Simon Gábor osztrák számláján talált közel 4 milliárd forint. Veres Gábor az ATV-ben tegnap este arra pedig nem tudott reagálni, hogy a pénz Simon Gáboré vagy a szocialista pártéje. A hvg.hu-nak nyilatkozó szocialisták azt mondják, hogy Mesterházi Attila közvetlen helyetteséről senki sem gondolta, hogy 100 milliókat parkoltat egy külföldi bankszámlán. A Párbeszéd Magyarországért egyik tagja pedig úgy nyilatkozott, hogy az MSZP tele van még hasonló taposó aknákkal.
Véleményemet majd akkor mondom el, hogyha engedélyezik, addig megtartom magamnak.
Sorra érkeztek a szocialista politikusok az MSZP székházába kedden. Ott volt a párt alelnöke, szóvivője, országgyűlési képviselők. Egy valaki biztos nem volt ott, Mesterházi Attila pártelnök, aki továbbra is külföldön van. Pedig sajtóhírek szerint válságtanácskozást tartottak a Jókai utcában, ahol Józsa István és Simon Gábor ügye is terítéken lehetett. Szabó Imre, a szocialisták egyik frakcióvezető helyettese befelé menet még nem tudott Simon Gábor 240 milliós ügyéről, csak a korábbiról, amiben csalás és magánokirat hamisítás gyanúja merült fel.
Most melyik ez a pár százezer forint a munkaügynél, mint államtitkár aláírk át különböző dolgokat?
Nem, több százmillió külföldön.
Aha, erről nem tudok önnek nyilatkozni, ne haragudjon, fogalmam sincs róla.
De hallott róla, nem?
Nem, ha hiszi, hanem én reggel óta egyfolytában vidéken vagyok, piacon voltam kitelepülni.
Józsa István, az MSZP másik frakcióvezető helyettese pedig nevetni kezdett, amikor azt kérdeztük tőle, hogy honnan kerülhetett csak nem 4 milliárd forint Simon Gáborhoz.
Nem tudom.
És nevetett Veres Gábor, az MSZP új szóvivője, amikor az ATV-ben azt a kérdést kapta, hogy az osztrák számlán lévő pénz Simon Gáboré, vagy esetleg a szocialista párté.
Hát egyelőre reagálni sem tudok rá, tehát hogy a pártpénz hogy kerülne egy magánember magánszámlájára, az ezt nehezen tudom összerakni.
A hvg.hu-nak nyilatkozó szocialisták azt mondták, ha valakiről nem tudták volna elképzelni, hogy milliói vannak külföldi bankszámlán, az Simon Gábor volt. Az MSZP-vel szövetséges PM egyik tagja ugyanakkor arról beszélt a lapnak, hogy szerinte az MSZP tele van még hasonló taposó aknákkal. Bajnai Gordon, az Együtt PM elnöke nem tudta megmondani, hogy milyen szocialista taposó aknákra gondolhatott az említett PMS politikus.
Nem tudom, kérdezze meg azt, aki ezt mondta, én erről nem hallottam.
Az Index.hu közben azt írta, azért sem szerepelhetett a 240 milliós összeg Simon Gábor vagyonbevallásában, mert nem biztos, hogy személyes célokra tette félre.
Honnan még vándorolt, azt meg jobban nem tudjuk.
Gyurcsány Ferenc októberben mondta azt, hogy elnöksége idején sok helyről vándorolt az MSZP-hez pénz. Úgy fogalmazott, Európából nem nagyon, ahonnan meg vándorolt, azt meg jobb, ha nem tudjuk. A Híradó több napja így kedden is azt kérdezte a demokratikus koalíciótól, hogy a Simon Gáboréhoz hasonló esetekre gondolt egy Gyurcsány Ferenc, ám választ nem kaptunk. Nyilatkozott viszont az MTI-nek Gréci Zsolt, a demokratikus koalíció szóvivője, aki azt mondta, ha igazak a Simon Gáborról szóló hírek, akkor az MSZP elnökhelyettesének távoznia kell a közéletből. Az LMP frakció vezetője szerint az adóhatóságnak vagyonosodási vizsgálatot kellene indítania az elmúlt 10 év, ahogy ő fogalmazott, politikai elitjével szemben.
Joggal háborítja fel az embereket, és hát csak a vak nem látja, hogy zsinórban mind az ábaloldal, mind a Fidesz részéről politikusok úgy tömik degeszre a zsebüket, és úgy tesznek szert nagy vagyonra, hogy ez nem alátámasztható a hivatalosan bevallott jövedelmükkel.
A Fidesz frakcióvezetője szerint a súlyos vádakat a szocialistáknak kell tisztázniuk.
Nem csak azért súlyosak, mert ténybelileg azok, hanem azért, mert a Magyar Szocialista Párt egyik vezető politikusát, az MSZP egyetlen elnök helyettesét érintik. Ennek megfelelően én csak annyit tudok mondani, hogy várjuk a Magyar Szocialista Párt tisztázó válaszát.
A Jobbik közleményben reagált a Simon Gábort ért vádakra. Szóvivőjük azt írta, idézzük, a korrupciós ügyekben régóta élen járó szocialistáknak számot kell adniuk az utolsó fillérig, milyen pénzekből tevődik össze a Bécsi Bankban évekkel ezelőtt elhelyezett csak nem 250 milliárd forint.
Megérkezett az olimpiai láng az oroszországi Szocsiba, ahol pénteken kezdődik minden idők legdrágább téli olimpiája. A játékok helyszínén a legmagasabb fokozatú biztonsági intézkedések léptek életbe. A város és környékének biztonságát több tízezer rendőr és katona biztosítja a levegőben, a szárazföldön és a tengeren egyaránt. 2 amerikai és 2 orosz hadihajó jár őrözik majd a Fekete-tenger Szocsi előtti szakaszán. Az egyik amerikai hajó legénységét arra is kiképezték, hogy szükség esetén embereket mentsenek ki Szocsiból, miután az amerikai Nemzeti Terrorelhárítási Központ vezetője egy kongresszusi meghallgatáson konkrét fenyegetésekről is beszámolt a Szocsi olimpiával kapcsolatban. Ez volt a Híradó délben, további derűs jó napot kívánok!
Szakértő bizottság keresi, kutatja Nagy Imre és Mártír társainak szöges dróttal megkötözött jeltelen sírba lökött földi maradványait.
A diktatúrának a fedőjét lassan-lassan emeli a gőz.
Ezekben az években minden nap jöttek a rendőrök, fölírták az autók rendszámát.
Maga a kommunizmus, meg a kommunista fogalma nem vált büntetőjogi fogalommá.
Szabadságtér 89. Ma este az M1-en.
Kinek mit jelent a szó szépség? A Bábel legújabb részében bepillantást nyerhetünk a gyerekszépségversenyek kulisszái mögé.
Van az a szülő, aki meg szeretné valósítani a gyermekében az álmát, álmait, vagy van a másik szülő, aki azért viszi a gyermeket egy ilyen helyre, mert nem mer kiállni a színpadra.
És mindenek előtt elkalandozunk egy modellügynökséghez, ahol a csúnyaság az érték.
Többnyire a gonosz nézés hozza nekem a megbízásokat, amikor erőteljes, ijesztő figurát kell alakítani.
Ez a Rondák modellügynöksége, amely karakteres, ronda emberekre vadászik szerte a világon.
Bábel, Hesnával a világ. Ma este az M1-en.
Köszöntöm Önöket, Babos Tíme és Jani Rékalusza kezd ma Románia ellen a budapesti tenisz Fedkupa Euró-Afrikai Zóna első csoportjában. Az összecsapásra az M2-n 21-10-től megnézhetik.
A jelenlegi legjobb magyar teniszezőnk Babos Tíme a párosban már a 26. a világranglistán az itt megszerzett sikerekre építve egyéniben is jó eredményekre készül, mindenek előtt itthon a válogatott tagjaként.
Nagyon örülök, hogy a páros ennyire jól megy, és szerintem ez rengeteg erőt adhat, hiszen végig ott tudok lenni a versenyeken, a legjobb játékosokkal tudok együtt edzeni, jó partnerekkel tudok játszani. Ez mindenképpen sok erőt adhat, illetve egy nagyobb versenyeken tudok játszani párosban, ahol egyéniben mondjuk kvaliznom kellene, úgyhogy ez az önbizalmamat azért kicsit feldobja. Nagyon nehéz csoportban vagyunk, azt gondolom, főleg a legelső meccs a románok ellen nehéz lesz, de én nagyon fel vagyok dobódva, hogy megint játszatok a Haleppel. Játszottam már vele többször is, egyszer megvertem, egyszer kikaptam, ugye tavaly a budapesti negyed döntőbe kaptam ki tőle. Nyilván azóta top 10-es játékos lett, de remélem jól fog sikerülni. Szerintem egy jó hangulatú csapat mellett jó eredményt is el lehet érni.
Teltház előtt játszott a világbajnok férfi vízilabda válogatott az Egyesült Államok csapata ellen a Komjádi úszodában, nos ennek a meccsnek kísérleti jellege is volt.
Felejthetetlen élménnyel gazdagodott, aki bejutott a Komjádi úszodába. A Magyarország Egyesült Államok férfi vízilabda mérkőzésre jóval többen voltak kíváncsiak, mint amennyien elférnek a lelátón. A szerencsés szurkolók egy remekül játszó magyar együttesnek tapsolhattak. Benedek Tibor szövetségi kapitány csapata magabiztos játékkal 13-6-ra megverte az amerikaiakat. Kovács Gábor háromszor, Varga Dániel, Salamon és Hárai pedig kétszer volt eredményes. A találkozón a játékvezetőket bemikrofonozták, így döntéseiket a hangos beszélő elmagyarázta a közönségnek.
Ez egy edzés volt, bizonyos dolgokat látni, akartam megnézni, a játékosok nagyon maximálisan dolgoztak, és jól játszottak, de elsősorban ennek a hangulat, ennek a mérkőzésnek volt fontos, hiszen ez már egy kicsit a nyári Európa-bajnokság hangulata felé visz minket.
A magyar férfi jégkorong válogatott csütörtöktől 4 csapatos lengyelországi tornán szerepel. A csapatban 6 junior válogatott is helyet kapott, olyanok, akik most először játszanak tétmérkőzésen a felnőtteknél.
Nem kevesebb, mint 40 játékos vett részt a kétnapos edzőtáboron, úgyhogy a rengeteg fiatal egymás elleni meccseken bizonyíthatott Rich Chernomász kapitánynak, aki a foglalkozásokat nem a kispadról, hanem a lelátóról nézte végig.
Így sokkal egyszerűbb átlátni, hogy kik azok a játékosok a fiatalok közül, akik hatékonyabbak az összjátékban. A gyorsaság megfelelő volt, minden korongért megküzdöttek, úgyhogy elégedett lehetek a hozzáállással.
Rich Chernomász a tavaly Miskolcon Divízió 1B és VB-t megnyerő juniorokat is irányította, így testközelben felügyelheti a generációváltást. Többen már korábban is edzhettek a nagyokkal, most pedig bejátszhatják magukat a nemzeti csapatba.
Ugye előző áprilisban talán még kihelyezettebb volt a helyzet, most hiányzik nagyon sok új játékos, úgyhogy rengeteg fiatal van, ami úgy gondolom, hogy nagyon jó számomra is, ugye. Hát rettentő jó itt lenni minden alkalommal, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt lehetek most is.
A Gdanszki tornán a lengyelek mellett a roppant erős fehér orosz és a régi mumus olasz válogatott lesz a mieink ellenfele.
Két birkózónk is a világranglista élén. Lőrinc Tamás a 71, míg Bácsi Péter a 80 kilogrammosok között áll az első helyen a Nemzetközi Birkózó Szövetség szerdán nyilvánosságra hozott januári világranglistáján. Köszönöm figyelmüket, legközelebb legfrissebb sporthírekkel a Dunán várjuk Önöket. Viszontlátásra!
Az időjárás jelentést és az ön immunrendszerét a Jovitál CDU támogatja.
Jó napot kívánok! A Dunán túlon felhős az ég, de a keleti ország részben legalább részben napos az idő. Igaz, elsősorban a Tiszántúlon vannak még fagyos kötfoltok. A Dunán túli felhős időt egy szakadozó félben lévő felhőrendszer okozza, ebből még az elmúlt órákban pár cseppnyi hónos eső itt-ott előfordult. De már közeledik a kissé erősebb frontzóna nyugat felől, ez majd éjszaka teríti be az ország légterét. Az időjárási helyzet ugyanakkor átalakul szinte egész Európában, egyre erősödő nyugat-keleti áramlás épül ki, amely több ízben nedves, de enyhe levegőt fog a kontinens belseje fölé szállítani. Ennek köszönhetően a tél visszatérésére a következő napokban nem nagyon számíthatunk majd. Ma délután elsősorban nyugaton folytatódik a felhős idő, itt-ott pár cseppnyi esővel, míg a keleti ország részben többnyire azért még pár órára kisüt a nap, de maradnak tartós kötfoltok is. Az Észak-Dunántúlon megélénkülhet kissé a délkeleti szél. Éjszaka megérkezik a kissé vastagabb felhős, felhőzet, csak nem mindenütt beborul az ég, és többfelé valószínű kisebb csapadék, az ország nagyobbik részén eső vagy ónos eső formájában, de északon kisebb havazás is előfordulhat. A hőmérséklet már inkább csak a kezdetben gyengén felhős tiszántúli tájakon csökkenhet jelentősen fagypont alá. Holnap napközben a Dunántúlon már inkább szárazabb idő valószínű, viszont a felhőzet felszakadozására kevés esély van, inkább úgy vékonyodik majd a felhőtakaró felettünk. A hőmérséklet a sok felhő ellenére eléri a legtöbb helyen az 5-6 fokot. A középső és keleti ország részben is inkább csak vékonyodik, mint sem felszakadozik a felhőzet, ráadásul délelőtt még elszórtan kialakulhat kisebb eső, északkeleten ónos eső. A hőmérséklet talán egy picit alacsonyabban alakul, mint a Dunántúlon. Pénteken azután átmenetileg sokfelé tavaszias időre lehet számítani, csapadék egyáltalán nem valószínű, viszont a Dunántúlon akár viharos erősséget is elérhet a déli-délnyugati szél. A hétvégére sajnos megérkezik az eső is, de a hőmérséklet nem hogy csökkenne, hanem tovább emelkedik, megszűnnek az éjszakai fagyok is. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!